Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál, és ahogy ezt a hallgatók már megszokhatták, itt a Nagy Totálban szoktunk színdarabokról is beszélgetni, nem mindig csak filmekről és sorozatokról, és hát ez alkalommal is egy színdarab lesz terítéken itt a műsorban, méghozzá a Házasságon innen és túl című darabról fogunk beszélgetni, aminek hamarosan bemutatója is lesz majd, de nem spoilerezek előre. Itt van velem a stúdióban a darab rendezője, Gál Attila Csaba, illetve az egyik főszereplője, Domján Kata. Üdvözöllek titeket, és köszönöm, hogy itt vagytok velünk a Nagy Totálban.
Mi is köszönjük szépen.
Mi is köszönjük.
Kezdjük talán azzal, hogy még én sem tudok annyira sokat a darabról, és ezért a spoilerekbe is nehéz lenne bocsátkozni, és tudom, hogy a hölgyek az elsőbség, de Kata, most nézd el nekem, hogy először Attilához fordulok. Egy kicsit vázolt fel nekünk, mire is számíthatnak majd a nézők a Házasságon innen és túl darabról. Nagyjából foglaljuk össze, hogy miről is szól a darab.
Hát a házasságról, és a házasságon kívüli kapcsolatoknak a problémás részeiről. Ez igazából Hály János novelláiból adaptálódott, Hály János írta ezt a színdarabot, a Házasságon innen és túlt, és igazából minden egyes jelenet valamilyen képpen utal a novellára. És éppen ezért nagyon érdekes dramaturgiája van a jeleneteknek, mert mindegyik egy önálló kis színdarab is. Mindegyik színésznek, akiket fölkértem, 14-en játszanak összesen benne, 14 szerep van, óriási lehetőség, óriási szerep. Lehetőség az, amit nyújt maga a szöveg. Igazából a veleje a dolgoknak az, hogy a magány elől menekül mindenki folyamatosan. És sajnos azért, mert önzően és eszközként tekintenek a párkapcsolatban lévő társukra, ezért csak is a magányba érkezhetnek meg. Tehát van egy ilyen sziszifuszi cselekvés, lelki cselekvés ebben az egész drámában, és azért lehet érdekes mindenkinek, mert tényleg mindenki találhat magából egy kicsit a különböző karakterekben. Iszonyatosan önző mindegyik, iszonyatosan hazudik mindegyik, és pont azokat a csúcspontokat választotta ki Hály János, amelyek mondjuk egy szakításnál, vagy a szakításnak egy stádiumát mutatja be. Így ezért rengeteg rossz dolgot látunk igazából a színpadon, visszatükröződve az életünkből, de ugyanakkor meg nagyon komikus is, tehát rá tudunk erre csodálkozni. Hály Jánosnak a humora által ezt könnyedebben be tudjuk fogadni, meg tudjuk emészteni, és azáltal, hogy egy kicsit szatírikus is a mű, egy sokkal magasabb esztétikája jelenik meg, egy sokkal több rétegűbb dolgot akar elmondani maga a szerző a művel, és próbálunk ennek mi is megfelelni különböző eszközökkel, mind a színészi játékban, mind a vetítésben, animációkban, mind a térhasználatban. Ez az egész az idő múlásáról szól valójában. Az ember valahogy az elmúlással szembenéz, és abban a pillanatban, ahogy az ember rácsodálkozik erre a gondolatra, mondjuk gondolatnak, hogy az idő elmúlik fölöttünk, és szépen lassan mi is elmúlunk, ezen keresztül láttatja ezeket a párkapcsolati problémákat. Nagyon erősen összeütközteti a fiatalok, a középkorúak házasságának a problémáit egy idős hölgyel, aki magányos, és egyetlen cél van, hogy átmenjen Budára, Petőfi hídon és vissza, és ezt elmesélje a szomszédjának, Bözsinek. És az könyvfakasztó az a monológ, ahogy beszél a férjéről, aki már meghalt a darab szerint, és közben meg megy, és csodálatosnak látja a világot a hídról. Van benne egy ilyen gyermeki rácsodálkozás, és ugyanakkor meg azáltal, hogy egy idős hölgy igazából gyászolja, vagy visszaemlékezik a társára, aki már nem, aki nincsen, ezáltal kap egy gellert a történet, tehát ez a rengeteg felesleges, önző játék, az, hogy az egónkon keresztül önmagunkat próbáljuk meg a másikon érvényesíteni, vagy a másik szolgálata által próbáljuk a saját vágyainkat elérni, és nem mint egy emberre tekintünk, nem figyelünk oda a másikra, nem azt tanítjuk meg, hogy őszintén, hogy mi hogy szeretnénk, hogy minket szeressenek, és ugyanakkor viszonozzuk ezt azzal, hogy megtanuljuk azt is, hogy a másik hogy szereti azt, hogy szeressék őt. Ez a gondolat nagyon-nagyon hiányzik általában az emberből, mert állandóan attól fél, hogy valamilyen fajta vesztesége lesz, és ebben a rohanó világban megpróbál egyről a kettőre lépni, hogy minél többet halmozzon föl, minél kényelmesebben éljen, és minél egyszerűbben átlépjen ezeken a problémákon. És az idő múlása, ez az egész egy olyan magasztos szituációba helyezi az előadást is, és a darabot is, ami számunkra az utóbbi összpróbán is könyvfakasztó volt, amikor láttuk a fiatalokat, mint ahogy veszekednek egymással, és közben rá is csodálkoztunk magunkra, és nevettünk is, mind magunkon, mind rajtuk. De a végén, amikor Esztergás Cecília elmondja a monológot, akkor az egy olyan katartikus ütés egyelőre nekünk, akik a próbán néztük, amiért megéri színházat csinálni, és amiért megéri megnézni ezt az előadást.
Kata, rengeteg mély gondolat hangzott el most a darabban a kapcsolatban. Tényleg itt vannak a párkapcsolati problémák, a magány kérdése, az idő múlása. Neked, mint a darab egyik szereplőjének mennyire volt kihívás ezt a rengeteg impulzust, rengeteg érzést beépíteni a játékodba? Hogyan közelítetted meg ezt a karaktert? És egy kicsit a karakteredről is mesélj, kérlek.
Először is én nagyon örültem, hogy részese vagyok ennek a társulásnak, az Epic Theatre Company-nak, ugyanis nekem van pár gondolat, ami nagyon-nagyon fontos, miközben alkotok, vagy játszom, legyen az film, vagy színház. Ugye ez a szeretet és a hit, és akkor pont ugye erről szól az egész darab. Az én karakterem, a szerelem, egy modellalkatú, misztikus nő, akiről nem nagyon sokat tudunk meg, de közben mindenki róla beszél. Külön kihívás egyébként a karakter szempontjából, hogy ő nem beszél. Szóval, hogy úgy van jelen, hogy színészként megjelenik, de ő nem beszél, viszont színészi jelenlét, karakterben mindig ott lenni a színpadon, berobbanni néha, és különféle koreográfiával képviselni mint minden gondolatot, vagy érzelmet. És számomra egyébként az volt a kihívás, hogy tényleg gyakran be kellett robbanni, és hogy ne... ez ne egy ilyen szépeg is legyen, hanem hogy tényleg legyen valami gondolat mögötte. És akkor kitaláltam, volt egy nagyon rossz próba, és akkor jöttem rá, hogy jó, akkor ki kell találni gondolatokat, szöveget, ami végigmegy bármilyen mozdulatom közben végigmegy ez a szöveg bennem, vagy éppen ez az érzés, vagy gondolat, de muszáj, hogy csak úgy menjek be, hogy legyen, amit tudok közvetíteni. Nyilván, hogy a karakter és az egyik partnerem, akivel vannak leginkább a néma jeleneteim, Sütő Andrissal is, a jelenet nagyon sokat segít, de hogy tényleg így a karakteremből kell mindig közvetíteni azt az adott érzést vagy gondolatot. Ez volt az egyik legnehezebb. A másik, hogy vannak olyan jelenetek, hogy tánccal, tehát koreográfiával kell szó szerint berobbanni, és ez szakmai kihívás volt, mert nagyon rég táncoltam színpadon, úgyhogy én ezt nagyon élveztem.
Tehát akkor nem lehetett úgy gyakorlatilag még a próbán se felállni a színpadra, hogy fejben van a karakter, felmegyek a színpadra, és majd így vissza flow. Gyakorlatilag ez a ilyen improvizálást itt egyáltalán nem lehetett megcsinálni. Tehát egy olyan szerepben vagy, ahol egyszerűen muszáj átlényegülni ahhoz, hogy valóban fel tud venni nem csak a cselekménynek, hanem a saját karakterednek is a vonalát.
Azért a rendezés nagyon sokat segített, tehát a Csaba elmondott egy vázat, amire lehetett építeni, vagy hogyan lehet létezni ebben a térben, mert a tér is elég speciális lesz.
Igen, Peter Brook üres teréből táplálkozva van egy számomra nagyon kedves gondolatmenet, amely által föl lehet vázolni egy több helyszínes dramaturgiára épülő színdarabot, és mi is egy egyszerű letisztult fehér teret készítettünk, ahol igazából ilyen négyszögle vagy kocka puffok vannak, és azokat tologatjuk vagy ágynak, vagy egy kis modern lakásnak, vagy van egy dobogó, ami igazából egy kifutó. Az egész, és ott pedig a normafánál vannak hátul a vetítések, nagyon szép rajzolt animációkkal jelennek meg, de nem egy az egybe a helyszínt mutatjuk meg, hanem az egész egy ugyanakkor egy ilyen, mintha egy dekor lenne hátul, és mégis megidézi azt a helyszínt, és még különböző meglepetéseket is adunk a nézők, berezonáltatjuk, bizonyos dolgok megjelennek, és ez igazából mind-mind asszociációk által jöttek létre ezek az animációk, és nagyon-nagyon megsegítik azt a fontos közlendőt az időmúlásával való szembenézésen keresztül, hogy ne csak saját magunkkal törődjünk, ne csak saját magunkra figyeljünk, és próbáljunk meg ebből a magányból úgy kilépni, hogy nem a saját érdekeink szerint megyünk végig az életben, hanem szeretünk másokat, és figyelünk a másikra. Hogy ez a letisztult fehér tér, ez azért nem ad egy olyan fajta megszokott játékstílust, Crest, mi így hívjuk, hogy Crest, hogyha honnan mész, hova, stb. A színpadon. Egy kicsit elemeltebb, de ugyanakkor meg hihetetlenül őszintén játszanak a színészek. Megpróbáltunk a lehető legmélyebbre ásni, mert maga a szöveg az realista kulcsban íródott, tehát ilyen hétköznapi jellegű természetes színjátékot megkövetel, ugyanakkor meg olyan fajta költői túlmagyarázások vannak, jó értelemben túlmagyarázások, hogy megengedi olykor-olykor a groteszk és az abszurd színjátszás elemeit is, és épp ezért ez a fehér letisztult tér, ami már önmagában csiriviri, felszínes és magányos is egyszerre számunkra, és benne ez a rengeteg színes, mert nagyon-nagyon színes, mint a rajzfilm figurák olyan színesek, és még egy kicsit ki is vannak festve, és a kellékek azok még rádobnak egy lapáttal, mert igazából a laptop az egy játékboltban vásárolt gyereklaptop, amin látszódik a gyereklaptop, a kulcs az egy cumis kulcs, stb. Tehát ezek színesek mind, és ez is ad egy varást az egésznek, mert állandóan a gyerekekről beszélnek a házasok, de egy gyerek sem jelenik meg az előadásban, és ezáltal a játékok által megjelenik. Ezáltal, hogy játékok, és nem próbáljuk illusztrálni azt, hogy a laptop tényleg egy valódi laptop, ez is nagyon fontos, hogy ez is aláhúzza a játékban lévő kulcsot, hogy az Epic Theater Campaign-nek is az egyik missziója az, hogy az epikus színházat valamilyen szempontból behozza Budapestre, megmutassa, van ilyen színház, meg van ilyen előadás továbbra is Budapesten, ami ilyen kulcsban van megrendezve, de mi szeretnénk ezt folyamatosan gyakorolni. Én Marosvásárhelyen végeztem, Bocsárdi László volt a mesterem, én költői színházat tanultam, és főképp Brechti kulcsban tudok rendezni, és ez a költői groteszksége, minimális abszurditása a szövegnek megengedte, hogy ilyen üres térben vetítés segítségével jelenítsük meg, és Kata hihetetlenül vibráló személyisége megihletett arra, hogy ezt a szerelmet, mert ő igazából maga a szerelem szimbóluma. Amikor ő megjelenik, ő is egy fehér ruhában van, tehát ő egyedül nem színes, ő egybeolvad a térrel. És minden férfi, amint meglátja Katát, egyből szerelmes lesz belé. Viszont nem szólal meg, egy csönd, egy titok ő a színpadon. És van egy, a Sütő Andris, az ő karaktere, ugye ők szeretők, És a változásokban vannak nagyon gyönyörű néma jelenetek, ahol az ő szerelmüket látjuk meg. Tehát a rengeteg borzasztó dolog mellett, ahogy szakítanak egymással a házasok, vagy ahogy kiderülnek a dolgok, közben vannak néma jelenetek, ahol az igaz szerelmet próbáljuk megmutatni. És nagyon fontos pontja ez az egész előadásnak, az egyik érzelmi tetőpontja, amikor Sütő András nem Kattával, hanem Janu Annával, a feleségével, Janu Anna színésznővel, a feleségével van egy jelenetben. Bocsánat. Ők vannak egy jelenetben, és ott elmondja Andris, hogy ő rákos beteg. És az egész szöveg, az egész jelenet arra futtatja ki a gondolatot, hogy az ember, ha lemond egy fontos dologról, saját magáról, meghazudtolja saját magát, például egy szerelemről lemond, akkor az megbosszulja önmagát. Tehát, hogyha hazugságban él valaki, azt akarja láttatni Hály János ezzel a színdarabbal, akkor ez mindenféleképpen a saját a tested is megbosszulja, a saját magad ellenségévé fogsz válni, és ezt a rákkal szimbolizálja az író, és gyönyörű jelenet, és pont előtte, még, vagy pont utána találkoznak, még utoljára egy, ezután a jelenet után, miután bevallotta, hogy rákos, és valószínűleg meg fog halni, utána Kata megy már a temetésére. Tehát így valahogy egyben is folynak a szálak, és nem rejtjük el azokat a dolgokat, amik egyébként takarásban szoktak megtörténni, hanem bizonyos dolgokat, akár ilyen kicsi dolgokat teljes mértékben megjelenítünk, és költően elemelünk. Ez egy számomra is kihívás, főleg ezzel a színdarabbal, mert minden nap bemegyek, délelőtt 10-től este 10-ig próbálunk, rengeteg zárt jelenet van, nagyon sok színész, és folyamatosan minden nap találunk valami újabb gondolatot, újabb mélységet ezekben a jelenetekben, és még hozzátenném azt is, hogy dalokat is fognak énekelni, tehát szongok, mint a Brechti dramaturgiában szongok is találhatóak. Hály János írta ezeket a dalokat, úgy tudom, hogy még senki se adta elő ezeket a dalokat előttünk. Kéménci Antal nagyon-nagyon-nagyon humoros és szívfacsaró dallamokat írt ehhez. Egy nyitánnyal kezdődik, amiben szinte minden színész benne van, gyönyörű koreográfia, mondom, siker, hogy Domján Kata középen balett művész magasságú mozdulatokkal.
Magas sarkúban.
Tehát az egésznek van egy ilyen fajta gallery, egy ilyen humora. Leöntöttük egy kicsit olyan mázzal, amely koherens gondolati szempontból az egész mondani valójával, és így valahogy a humoron keresztül azt gondoljuk, hogy mélyebben és könnyebben fogyaszthatóban tudjuk tálalni ezeket a gondolatokat, hogy nem egy az egybe ezt a rengeteg borzasztó dolgot adjuk át, hanem ezeken a dalokon, ezeken az elemeltségen keresztül, és ugyanakkor mégis szórakoztatva a közönséget.
Kicsit elmentünk az előbb Sütő András karaktere felé, de még visszakanyarodnék egy picit két gondolattal, hogy ahogy felfestettétek a karakteredet, Kata, először nekem egy kicsit ez a femme fatale végzett asszonya ugrott be, de utána mégis inkább így elvetettem ezt a gondolatot. Ez mennyire igaz, illetve a másik az, hogy a karaktered a darabban néma, ami hát nyilvánvalóan elképesztő kihívás volt, hiszen egy színész mivel tud dolgozni, a testével, az arcával, a hangjával, és láthatunk már olyan példákat, ahol mondjuk a színész végig maszkban van, nem tudja mimikáját használni, és igazából tényleg csak a testmozgásával és a hangjával tud jelen lenni a szetben, a felvételen, a színpadon, ami megint egy kihívás, de most a te esetedben ez a pont a fordítottja, tehát itt most te ott vagy, viszont a hangod hiányzik, ami hát nyilván egy, hogy is mondjam, egy nagy fegyveredet veszted így ezzel.
Ezt jól látod, én is ezt gondoltam először, de utána a próba folyamat során rájöttem, hogy pont ezzel erősítjük ezt a karaktert, hiszen a szerelem az mindig ilyen misztikus, mindig játékos, mindig titokzatos, és ezt kell megjeleníteni a színpadon, úgyhogy én már ezt plusz eszköznek tekintem, valamint a karakter... Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes, hiszen az életben is egy gyönyörű nő, egy modellalkatú nő érdekes, nagyon érdekes tud lenni, de ebben a karakterben számomra az volt a legérdekesebb, hogy ő miért megy bele ilyen játékba a szerelemért. Tehát, hogy ennyire fontos az életünkben a szerelem, hogy azért nagyon sok dolgot, elsősorban önmagunkat is fel tudjuk adni, és egy ilyen nő második lesz. Tehát soha nem tud elköszönni például vagy elbúcsúzni a temetésen a szerelmétől, és ez a tragédiája ennek a karakternek. Például elmegy ugye a legvégén az utolsó jelenetbe a temetésre, és ott szembesül, és csak ácsorogott hátul egy ilyen különleges, misztikus nagy szerelem után, és aztán csak kilép a térből, mert nem bírja folytatni, ugye, meg már nincs helye. Nem tud elbúcsúzni a szerelemtől. Szerintem ezt megjeleníteni, ez volt a legérdekesebb, így az utolsó jelenet, azt is vettük legelőször. De hogy itt már nem is érzek például, hogy meg kell szólalni. Gondolkoztunk az elején, hogy hogyan kellene megjeleníteni, hogy tényleg én is használjam a hangom. De aztán én is úgy láttam színészként, hogy ebben lesz az erő.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek, de ne menjenek messzire, hiszen a hírek után folytatjuk a beszélgetésünket itt a Nagy Totálban.